adventi hírnök friss fenyőág, lobog az első gyertyalánk, karácsonyt várva lázban a föld, isteni gyermeket köszönt, újjong a szívünk, darra gyújt, nincs már messze az Úr.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyántól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Keresztelésre készülve énekeljük a 431. dicséret egyetlen versét. Kedves ünneplő család, ünneplő gyülekezet, hallgassátok meg, hogy hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, melyről Máté evangéliumának 28. részében, a 18. és azt követő versekben a következőképpen olvasunk. Jézus mondja, nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen. És még egy igét hadd olvassak fel, a református bibliaolvasó kalóz szerinti mai vasárnapi Zsoltárból, a 122. Zsoltárból, az első és az utolsó verset. Örvendezem, amikor azt mondják nekem, menjünk el az Úr házába. Az Úrnak, a mi Istenünknek házáért, hadd kívánjak jót neked. Ámen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves szülők és keresztanya, ezzel kezdődik ez a Zsoltár, hogy örvendezem, amikor azt mondják nekem, menjünk el az Úr házába. Én úgy látom, hogy ti is örvendeztek. Itt vagytok az Úr házában, és valamit kértek ennek a gyermeknek. Ugyanakkor én is itt vagyok az Úr házában, és én pedig azt mondom, amit az utolsó versben olvastunk, hogy az Úrnak, a mi Istenünknek házáért hadd kívánjak jót neked. Ez vonatkozik a gyermekre, mert jót kívánok neki, és vonatkozik mindannyiótokra, hiszen jót kívánok nektek is, családotoknak is, és az egész gyülekezetnek. De vajon miért örvendezünk, amikor megjelenünk az Úr házában? Vajon miért lehet jót kívánni az Úrnak, a mi Istenünknek házáért? Vajon mi ez a jó? Ez nem valami jó, hanem tulajdonképpen a világon a legjobb. Hiszen az ember, amikor Isten megteremtette őt, olyan hamar rossz útra tért, olyan hamar a maga útjára vágyott. Ez a bűnös története, úgy, ahogyan a Biblia első lapjain olvassuk, Ádám és Éva elfordultak Istentől, és egy sötét és hideg világba taszították önmagukat. Hiszen hiába süt a nap, és hiába van nyáron meleg, de mégis a lelkünk az fázik ebben a világban, különösen, hogyha elveszítjük már azokat az illúzióinkat, amelyek fiatal korban jellemeznek bennünket. Elveszítettük a jót, mert Jézus egy helyen azt mondja, hogy egy jó van az Isten, és elveszítettük Istent. Elveszítettük az egyetlen, az igazán jót. És ezért, amikor jót kívánok nektek, akkor ezt az egyetlen igazán jót szeretném felmutatni. Hogy bár az ember otthagyta Istent, de Isten nem sértődött meg, és nem fordított hátat az embernek, hanem megoldást készített a bűnre, és megoldást készített arra, hogy elszakadtunk tőle, és ez a megoldás, ez nem valami, hanem valaki, ez Jézus Krisztus, aki a Golgotai kereszten meghalt a mi bűneinkért, de harmadnap a sírját üresen találták, mert feltámadt a halottak közül. És amikor azt mondom, hogy az Úrnak, a mi Istenünknek házáért hadd kívánjak jót neked, akkor itt nem erre a templomra gondolok. Még csak nem is a jeruzsálemi, már réges-régen lerombolt templomra gondolok, mint ahogyan a Zsoltár írója, hanem én Jézus Krisztusra gondolok, mert egy helyen azt mondja, hogy romboljátok le ezt a templomot, és én 3 nap alatt fölépítem azt. És akkor nem a jeruzsálemi templomról beszélt, hanem a maga teste templomáról, a saját haláláról és feltámadásáról. Azért mondta, hogy romboljátok le, mert a kereszten lerombolták, és én 3 nap alatt fölépítem, mert a 3. napon föltámadt. És ezért, amikor Istenünk házáról beszélünk, akkor átvitt értelemben és legfontosabb értelemben magára, Jézus Krisztusra gondolunk. És ő érte tudok egyedül jót kívánni nektek, igazán jót, Isten szerint való jót, megváltást, megtérést, újjászületést. És ezt kívánom ennek a kisgyermeknek is, hogy majd amikor felnő, akkor ő is megtapasztalhassa ezt az egyetlen jót. Mert nincs más jó, csak Isten, nincs más jó, csak az ő egyszülött fia, Jézus Krisztus, a mi Urunk. És nincs más megoldás ebben a földi életben, csak ő. Így adjon nektek Isten kegyelmet, békességet, újjászületést az ő kegyelméből. Amen. Most fennállva valljuk meg együtt a mi hitünket az Egyetemes Keresztjén Anyaszent Egyház hitvallásának szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt poklokra. 3. napon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig szülőkhöz és keresztszülőhöz fordulok, hogy még hitvallásukat egészítsék ki a következő fogadalomtétellel. Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ezt a gyermeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Isten bevetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, olyan jó, hogy a te ígéreted és a te fogadalmad, amellyel elküldted egyszülött fiadat erre a világra, az az örök tanácsvégzés, amelyben elhatároztad, hogy hogyan fogod az embert megváltani, miután majd elbukik, ez a mi egyetlen reménységünk és vigasztalásunk. Kérünk, Urunk, hogy ez az ígéret és ez az ajándék hadd lehessen ezé a kisgyermeké és szeretteié egyaránt. Ajándékozz meg őket a te lelkeddel. Amen. Liliának, keresztelleként téged, az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és adjon te néked békességet. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. És énekeljük a 301. dicséretnek az első 4 versét.
Hallgassuk meg Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 6. fejezetének első 7 verséből.
Azokban a napokban pedig, ahogy a tanítványok számban szaporodtak, a görögül beszélő zsidók között zúgulódást támadt a héberek ellen, hogy a közülük való özvegyasszonyokat mellőzik a mindennapi szolgálatban. Ekkor a 12 összehívta a tanítványok sokaságát, és ezt mondták. Nem helyes az, hogy mi az Isten igéjét elhagyjuk, és az asztalok körül szolgálunk. Testvéreink, válasszatok ki magatok közül 7 férfit, akiről jó bizonyságot tesznek, akik lélekkel és bölcsességgel teljesek, hogy őket rendeljük erre a szolgálatra, mi pedig az imádkozás és az ige hirdetés szolgálatát végezzük. Tetszett ez a beszéd az egész sokaságnak, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és szentlélekkel teljes férfi volt, Fülöpöt, Prokoroszt, Nikánort, Timont, Parmenászt és Nikolaoszt, aki antiókiai prozelita volt, akiket az apostolok elé állítottak, majd imádkoztak, és rájuk tették kezüket. Az Isten igéje pedig terjedt, és a tanítványok száma igen megnövekedett Jeruzsálemben, és a papok közül is sokan engedtek a hitnek. Isten igéjét meghallgatva, jöjjetek testvérek, válaszoljunk neki imádságban. Édesatyánk, hálát adunk, hogy ma is összegyűjtöttél minket. Köszönjük, hogy az elmúlt héten is megtartottál. Köszönjük, hogy ma is kereshetjük akaratodat. Nagy szükségünk van a szavadra, a megerősítésedre, ítéleteidre, biztatásodra, iránymutatásodra. Kérünk, segíts minket csendben megállni előtted, te pedig add a szavadat, emeld fel a szívünket magadhoz. Szólíts meg bennünket igédben, hogy válaszokat kapjunk kérdéseinkre, útunkra hújon drága tiszta fény, és segíts, hogy mi is engedjünk a hitnek, hogy reménységünk lehessen, és szeretetben tudjuk élni napjainkat. Uram, a te igéd élet, kérünk, eleveníts meg minket is általa. Megvalljuk, Urunk, hogy életünk sokszor nem válik a te dicsőségedre, ahogy élünk, járunk és viselkedünk. Bocsásd meg vétkeinket, önfejű útjainkat. Kérünk, jelenlétedben adj megnyugvást, felfrissülést, igéddel való szívbéli feltöltekezést. Urunk, kérünk, küldj munkásokat az aratásba. Milyen jó volt Jeruzsálemben, hogy voltak jelentkezők a szolgálatokra. Taníts meg minket neked örömmel, teljes szívvel szolgálni, és hűségesnek lenni a kicsin is. Urunk, arra kérünk, hogy folytasd elkezdett munkádat bennünk, hogy benned, szavaidban és türelmes szeretetedben gyönyörködhessünk a hétköznapokban is. Hadd menjünk tovább az általad mutatott úton, tőled elfogadott körülmények között, a tőled kapott erővel. Amen.
A bűnbocsánat evangéliumát Ézsaiás próféta könyve 55. fejezetének 7. verséből olvasom. Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki. Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Amen. A megkezdett 301. dicséretünk 5. és 6. verseit énekeljük. Istenünk igéjét az előbb felolvasott szakasznak egy részéből olvasom újra. Apostolok cselekedeteiről szóló könyv 6. fejezetének 2-4. versig terjedő részéből. Ekkor a 12 összehívta a tanítványok sokaságát, és ezt mondták. Nem helyes az, hogy mi az Isten igéjét elhagyjuk, és az asztalok körül szolgálunk. Testvéreink, válasszatok ki magatok közül 7 férfit, akiről jó bizonyságot tesznek, akik lélekkel és bölcsességgel teljesek, hogy őket rendeljük erre a szolgálatra. Mi pedig az imádkozás és az ige hirdetés szolgálatát végezzük. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretettel köszöntöm én is a testvéreket. Megkezdődött adventi időszakunk. Ezért hallhattunk egy szép éneket, és gyújtottuk is meg a gyertyát. Ugye minden héten egyel többet fogunk énekelni, és egyel több gyertyának a lángját fogjuk látni. Ezek arra emlékeztetnek bennünket, hogy Jézusra is sokat kellett várni évszázadokon keresztül, de folyamatosan közeledett az ő eljövetele, és most is, amikor előre tekintünk, tudjuk, hogy közeledik az ő visszajövetele, vár az ő követőire a mennyország, valóban egy csodálatos időszak áll előttünk. Ehhez kapcsolódva szokott valami változás történni a gyülekezetünkben is. Mindig advent első vasárnapján új egyházi évet kezdünk, aminek egy új témája van. A mostani egyházi évünknek a témája a szolgálat. Sok-sok ige fog erről szólni ebben az évben, ugyanis Isten országában nincsenek munkanélküliek. Látjuk a lelkészeket, a presbitereket, ismerjük a gyülekezet fizetett alkalmazottait, meg lelkes, önkéntes munkatársait, ők állnak a frontvonalban, de Isten minden gyermekének van személyre szabott szolgálata. És ez a személyre szabott szolgálat, ez mindenkinek az esetében ugyanolyan fontos. Ebben az évben tegyük fel magunknak újra és újra a következő kérdéseket. Milyen szolgálati lehetőségeket készít Isten a gyülekezet közösségén belül? Milyen szolgálati lehetőségeket készít Isten a gyülekezet közösségén kívül? Milyen kegyelmi ajándékokat ad Isten a gyermekeinek általában? Milyen kegyelmi ajándékokat adott nekem? Mi Isten akarata a szolgálatomat illetően? Ha nem szolgálok, miért nem szolgálok? Mire lenne szükségem ahhoz, hogy beálljak a szolgálatba? Ha szolgálok, mi a szolgálatom? Mi ad erőt a szolgálathoz? Kinek használ a szolgálatom? Mit nyerek én a szolgálat által? Ezekre a kérdésekre nem most fogunk mind válaszolni, de ízlelgessük ezeket, mert egész évben ezekre keressük majd a választ. A mai napon, mint egy bevezetésül ehhez a témához, arról fogunk beszélni, hogy a szolgálatnak 3 fő irányvonala van. Ezeket nevezte meg Péter a felolvasott igeszakaszban. Mielőtt rátérnénk erre a 3 fő irányvonalra, szeretném röviden összefoglalni a történetet és annak tanulságát, amit felolvastunk. Ugye azt látjuk, hogy Megalakult Jeruzsálemben az első gyülekezet, ez a gyülekezet a mai napig minta számunkra, hiszen ami ott történt, ahogyan a hitbeli növekedés elindult, szárba szökkent, amilyen gyümölcsöket látunk ezeknek az embereknek az életében, ez valóban csodálatos. Ugyanakkor ez a gyülekezet nem volt tökéletes. Voltak problémák. És az egyik ilyen problémáról számol be az alábbi szakasz, egy nemzetiségi és anyagi jellegű problémahalmazról van szó. Ennek a gyülekezetnek a tagjai majdhogy nem teljes egészében zsidók voltak. De volt egy nagy különbség közöttük. Voltak olyan zsidók, akik úgymond őshonos zsidók voltak, mindig is Jeruzsálemben éltek, vagy annak a környékén, és voltak olyanok, akik külföldön éltek, de idős korukra hazaköltöztek. Ők gyakran már nem is tudtak héberül vagy arámi nyelven. Tehát két ilyen egészen más jellegű társaság találkozott ebben a gyülekezetben, ez már önmagában okoz különbségeket, feszültségeket. És erre rátevődött egy anyagi jellegű probléma. Ugye abban az időben nem volt olyan, hogy nyugdíjellátás. Ma már milyen jó, hogy van, milyen jó nyugdíjasnak lenni, ugye? Nem részletezem. Ha valaki megöregedett, és már képtelen volt arra, hogy a munkáját végezze, akkor ha nem gondoskodott róla a családja, vagy valaki más, akkor szembe kellett néznie az éhezéssel. Na most a gyülekezetben kitalálták, hogy mit lehet tenni ilyen helyzetben. Ha valakiről nem gondoskodik a családja, arról valamilyen formában gondoskodik a gyülekezet. Ha valaki már nagyon öreg volt, főleg az asszonyok közül, a férje már nem élt, nem tudott rajta segíteni, az ilyen asszonyokat általában ellátták mindenféle ellenszolgáltatás nélkül. De voltak olyan özvegyasszonyok, akik még fiatalabbak voltak. Nem volt saját földjük, nem tudtak úgymond megélni a saját munkájukból, de fiatalok voltak, erősek, tudtak dolgozni. És a gyülekezet ezeknek a fiatalabb özvegyasszonyoknak általában valamiféle szolgálatot biztosított. És ezért a szolgálatért cserébe ellátásban részesültek. Mi volt a probléma? Az, hogy az apostolok nem ismerték ezeket a külföldről hazatelepült özvegyasszonyokat. Kiknek adtak munkát? Hát azoknak, akiket ismertek, tehát a jeruzsálemi őshonos zsidó özvegyasszonyoknak. És ők részesültek az ellátásban. Oda is állt a gyülekezet másik fele az apostolok elé, hogy azért ez mégsem járja, hogy ők megkapják, a mieink meg nem kapják meg. Érezhető, hogy ez egy komoly probléma volt a gyülekezetben. Ugyanakkor látjuk a megoldást is. Összehívták az apostolok az egész gyülekezetet, és azt mondták, hogy keressünk erre közösen megoldást. Mit mond Isten erre a helyzetre nézve? Válasszunk diakónusokat. Válasszunk ki 7 embert, akik ezt az egész kérdést kezelni fogják, a mélyére járnak, bölcsen megoldják. És azt látjuk, hogy valóban sikerült is megoldani ezt a kérdést. Választottak 7 férfit, és a nevek nagyon árulkodóak. Ugyanis ez a 7 név, ami előttünk áll, ezek nem azok a kifejezetten zsidó nevek. Látszik, hogy a résztvevőknek a többsége inkább külföldről hazatelepült zsidó volt. Sőt, az egyikükről azt olvassuk, hogy prozelita származással rendelkezett, tehát nem is zsidónak számított, hanem ő úgymond később csatlakozott pogányként a zsidósághoz. És ezek az emberek már ismerték a többieket is, és sikerült úgy elosztani a feladatokat, hogy abban mindenki megtalálja a maga helyét. Az özvegyasszonyok immár nem nélkülöztek, hanem ők is részesültek a gyülekezet gondoskodásában. Hát ez áll ennek a szakasznak a fókuszában. De mi most egy részletéről fogunk beszélni, és ez nem más, mint amit Péter elmondott, amikor részletezte, hogy mi a gyülekezeti szolgálatoknak a három fő irányvonala. Azt mondja Pál apostol, hogy eddig három szolgálat volt, mind a hármat mi apostolok végeztük, mi most ebből egyet leadunk, és kettőt megtartunk magunknak. Hát kezdjük ezzel a kettővel. Az első szolgálat az imádság szolgálata. Nagyon fontos szolgálat. Szeretnék egy részletet felolvasni két fejezettel korábbról, ahol látjuk működésben az imádságnak a szolgálatát. Annyit érdemes tudni a történet előzményeiről, hogy a zsidó vezetők elfogták Pétert és Jánost, szerették volna őket eltántorítani az ige hirdetéstől. Végül nem tudtak velük mit kezdeni, elengedték őket. Péter és János hazament, találkozott a gyülekezettel, és a következőt olvassuk. Amikor ezt meghallották, egy szívvel és egy lélekkel Istenhez kiáltottak, és így szóltak. Urunk, te teremtetted az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Te mondtad a Szentlélek által Dávid atyánknak, a te szolgádnak szájával, miért tombolnak a népek, és a nemzetek miért terveznek hiába valóságot. Felkeltek a föld királyai, és a fejedelmek megegyeztek az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Mert a te szent szolgád, Jézus ellen, akit felkentél, valóban megegyezett ebben a városban Heródes és Poncius Pilátus a pogányokkal és Izrael népével, hogy végrehajtsák mindazt, amiről kezed és akaratod előre elrendelte, hogy megtörténjék. Most pedig, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet. Nyújtsd ki a kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent szolgád Jézus neve által. Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét. Ez a történet jól mutatja, hogy mi a szerepe és a jelentősége az imádság szolgálatának. Az imádság az, ami elsősorban összeköt bennünket Istennel. Amikor halljuk az igét, amikor olvassuk az igét, amikor meglátjuk benne Istent, akkor növekszik az ismeretünk. Kialakul bennünk egy vágy, hogy tényleg szeretnénk hozzá közelebb kerülni. De igazából az imádság az, ahol ez a találkozás megtörténik. Ahol odaállunk Isten elé, ahogyan egy gyermek odaáll a szülei elé, és egyszerűen csak átkaroljuk őt. Így mélyül ez a kapcsolat. És ugyanezt látjuk ebben a szakaszban is, hogy a gyülekezet odaborul az Isten elé, és elmond neki mindent, ami a szívén van. A másik nagy jelentősége az imádságnak, hogy ilyenkor jövünk rá olyan dolgokra, amikre korábban nem. Ilyenkor látunk meg olyan összefüggéseket, amikre magunktól nem jövünk rá. Ezt olvassuk ebben az imádságban is, hogy odaáll a gyülekezet, és rájönnek arra, hogy ami az Ószövetségben elhangzott, Jézusról, meg az üldözésről, az hogyan teljesedett be. És hogyan teljesedik be újonnan az apostolok meg a gyülekezet életében. Hát sokszor ismerjük a Biblia kijelentéseit, de nem tudjuk összekapcsolni őket. Nem tudjuk alkalmazni őket a saját életünkre. De amikor Isten közelében vagyunk, akkor ezeket ő valahogy összekapcsolja. Rájövünk ezekre a fontos összefüggésekre. És az imádság szolgálatának egy további szerepe, ami szintén itt áll előttünk, hogy ez a többi szolgálatnak a motorja. Odaálltak ezek az emberek, és azt mondták, hogy Urunk, adj nekünk bátorságot. Hadd tudjunk szólni Jézusról továbbra is nyíltan. Ne engedjünk a fenyegetésnek. És azt látjuk, hogy Isten meghallgatta a kérésüket. Továbbra is bátran szóltak. Tehát elmélyült az Istennel való kapcsolat, felismerték a bibliai összefüggéseket, a többi szolgálathoz is erőt kaptak, ez mind az imádságnak köszönhető. Ez egy olyan szolgálat, amit manapság sokszor nem veszünk kellőképpen komolyan. Mert hogy ilyenkor csak beszélünk, ilyenkor éppen nem teszünk semmit. De ha végig gondoljuk, hogy milyen eredményekkel jár, akkor azt kell mondjuk, hogy nagyon fontos szolgálat. Hadd mondjam el, hogy gyülekezetünkben mindig is fontos szerepet töltött be az imádság. Már nagyon sokszor beszéltünk a régi imaközösségről, ami még a 40-es években, 46-ban jött létre, akkor megtért fiataloknak a kezdeményezésére. Akik aztán rendszeresen összejártak, imádkoztak egymásért, a gyülekezetért, és azt látjuk, hogy az az ébredés, ami ott és akkor elkezdődött, az nem ért véget, hanem azóta is emberek térnek az Úrhoz. És ennek lehet, hogy sokszor nem vesszük észre, de ez az imaközösség is a hátterében áll. Mi az imádsághoz való hozzáállásunk jelenleg? Hát azt kell mondjam, hogy részben még mindig megvan ez az imaközösség. Az alapítók közül már nem sokan, vagy a kezdeti résztvevők közül már egy kicsit kevesebben, mégis azt látjuk, hogy újabb és újabb emberek csatlakoznak. Az imaközösség továbbra is él. Sőt, hozzátehetjük, hogy vannak más imaközösségek is. A házi csoportokban mindig imádkozunk a gyülekezetért. Isten tisztelet előtt, Biblia óra előtt mindig van lehetőség imaközösséget tartani. Tehát a gyülekezetünkben ez egy fontos szolgálati terület. Tekintsünk egy pillanatra az ima szolgálat jövőjére. Mi az, ami várható? Mi az, amire oda kell figyelni? Amikor ezen gondolkoztam, a következő ige jutott eszembe, az 1 Korintus 10:12-ből, aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Amikor mögöttünk áll egy jó gyakorlat, egy hosszú jó gyakorlat, akkor könnyen hisszük azt, hogy ez nekünk megy. Igazából ezzel már nincs tennivalónk. Na, ilyenkor szokott az ember lelkileg elaludni, óvatlanná válni. És arra figyelmeztet bennünket ez az ige, hogy továbbra is figyeljünk az imádságra. A keretek adottak, de a tartalomra nagyon oda kell figyelnünk. Ha nem csatlakoztunk még valamelyik imaközösséghez, csatlakozzunk hozzá, mert az imádságnak ereje van. Nézzük a másik szolgálatot, amit szintén Péter megemlít. Ez nem más, mint az ige szolgálata, vagy ahogy ebben a fordításban olvastuk, az ige hirdetésnek a szolgálata. Ezzel kapcsolatban szintén az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből szeretnék egy ige szakaszt felolvasni, mint egy példagyanánt. A 20. fejezetben a következőt olvassuk. Milétoszból azután elküldött Efezusba, mármint Pál, és magához hívatta a gyülekezet véneit. Mikor azok megérkeztek hozzá, ezt mondta nekik: ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, amelyen Ázsiába léptem, hogyan viselkedtem közöttetek az egész idő alatt. Szolgáltam az Úrnak teljes alázatossággal, könnyek és megpróbáltatások között, amelyek a zsidók cselszövései miatt értek. Semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem és tanítottam azt nektek nyilvánosan és házanként. Bizonyságot tettem zsidóknak is, meg görögöknek is az Istenhez való megtérésről és a mi Urunkban, Jézusban való hitről. Mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát. Mit mond Pál, mit tudunk meg az ige hirdetés szolgálatáról? Egyrészt azt, hogy ez mindenkihez szól. Amikor Pál apostol elment egy városba, akkor sok esetben, első körben a saját honfitársait kereste fel a zsinagógában. De utána mindig felkereste a pogányokat is. Erre utal, amikor arról beszél, hogy hirdettem az igét zsidóknak is, meg görögöknek is. Nem lehet különbséget tenni az ige, mindenkihez ugyanúgy szól. Azt is megtudjuk, hogy mi az ige hirdetés elsődleges célja. Az elsődleges célja, hogy az emberek rátaláljanak Krisztusra, és megtérjenek. Mindenki jön, hozza a maga nagy batyuját, a bűn meg a nyomorúság batyuját, és Jézus kínálja a megoldást. Azt akarja, hogy tegyük le ezt a batyut. Engedjük el, kezdjünk el új életben járni. Hát ez az igehirdetés elsődleges célja. Ha valaki még nem esett át ezen a megtérésen, akkor vegye számításba, hogy igazából ez lenne az első dolog, a kiinduló pont. Nem csak azért jövünk, hogy mindig kicsit többet tudjunk meg a Bibliáról, hanem az, hogy hozzuk meg ezt a lépést. Ugyanakkor Pál apostol azt mondja, hogy én nem csak ennyit akartam. Amikor emberek megtértek, akkor én nem hagyom ott rögtön a gyülekezetet, hogy itt már elvégeztem a munkámat, hanem azt mondja, nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát. Magyarul, amikor az emberek elkezdtek Jézus útján járni, akkor Pál azt mondta, hogy akkor ezen az úton járjunk még tovább. Ismerjük meg, hogyan kell ezen az úton járni. Elmondom nektek, hogy mi az Istennek tetsző élet. Hogyan kell megszentelődni. Nem hagyok ki semmit. És amikor azt tapasztalta Pál, hogy létrejött a gyülekezet, mert voltak már hívő emberek, és el is indultak a megszentelődés útján, és el is jutottak valahova, akkor mondta azt, hogy az én munkám, mint gyülekezet alapító, véget ért. És megyek tovább, hogy máshol is végezhessem ezt a szolgálatot. De alapvetően azóta is ez az ige hirdetésnek a szerepe és jelentősége. Hát megint gondoljunk a saját gyülekezetünknek ez irányú szolgálatára. Hogyan volt ez a múltban? Mindig is voltak főállású igehirdetők, őket hívjuk lelkészeknek. Az utóbbi sok-sok évben voltak főállású hitoktatók is, akik a gyerekek körében végezték ugyanezt a szolgálatot. És voltak olyanok, akik szintén részt vettek valamiféle képzésben, akár a gyülekezeten kívül, akár a gyülekezeten belül, és végezték ezt a szolgálatot különböző gyülekezeti csoportokban. És voltak olyanok, és vannak olyanok, akik talán nem mások előtt, nem csoportok előtt, de személyesen végzik a bizonyságtétel szolgálatát. Hát ez volt a múlt, és nézzük, hogy mi a jelen. Sok minden nem változott ezen a téren. Az biztos, hogy szeretnénk fenntartani mindazt, ami eddig jó volt, és szeretnénk még alaposabban felkészülni a szolgálatokra. Amikor létrehozunk egy missziói munkatervet, akkor abban benne van egy évre előre az összes nagyobb alkalmunknak, istentiszteletnek, bibliaórának az igéje. És ez azért van, hogy már előre tudjunk rajta gondolkozni, hogy érjen bennünk mindaz, amit Isten üzenni akar. Amikor a testvérek kézbe veszik azt a kis papírt, amit kiosztanak a kapuszolgálatosok ott a bejáratnál, azon látjuk a különböző pontokat, az igehirdetésnek a pontjait. Ennek nem csak az a célja, hogy segítsen kinek-kinek jobban követni az elhangzottakat, vagy sikerüljön később elmondani valakinek, hanem az is, hogy minket segítsen a felkészülésben. mert mi ezt már jó esetben hét közepére elkészítjük. Addig is már gondolkozunk rajta, érik az ige. Azért, hogy amikor kiállunk, akkor az egy érett üzenetté válhasson. Az is a jelenhez tartozik, hogy igyekszünk egyre jobban elősegíteni a képzéseken való részvételt. Vannak igehirdetői kurzusok, vannak gyermekmunkás kurzusok, és azok, akik ebben a szolgálatban részt vesznek, vagy szeretnének a jövőben részt venni, azokat támogatjuk, és nem csak erkölcsileg, hogy de jó, hogy te ezt elhatároztad, hanem sokszor anyagilag is, mert szeretnénk, hogy ez a szolgálat előre haladjon. Hát mi az ige szolgálatának a jövője? Erről is érdemes néhány gondolatot elmondani. Ugye változnak az idők, változik sokszor az élethelyzetünk is, és ez azt jelenti, hogy mind az evangelizációnak, mind a tanításnak új formáira van szükség. Az emberek nem ugyanúgy keresik az Istent, mint ahogyan keresték a múltban. Nem sokára a gyülekezetben tartani fogunk egy evangelizációs sorozatot. Majd erről később fogok részleteket elárulni. Ugye ez mindig úgy néz ki, hogy este találkozunk, elhangzik egy igehirdetés. Másnap este is találkozunk, elhangzik egy igehirdetés, és ez így megy egy héten keresztül. Ez egy jó forma, sokak számára előnyös. El tudnak jönni, meg tudják hallgatni, végig gondolják. De nem mindenki számára ez a tanításnak a legmegfelelőbb módja. Van, aki egész egyszerűen nem ér rá esténként. Vagy nem rendelkezik olyan előismeretekkel. Neki hosszabb időre van szüksége ahhoz, hogy végig tudja rágni ezeket a kérdéseket. Éppen ezért végig kell gondolni, hogy hogyan lehet az igét közelebb vinni a kívülállókhoz is. Hogyan lehet másfajta evangelizációs alkalmakat tartani, mint például a keresztkérdések sorozat is, ami ezt a célt tűzi ki maga elé. Illetve hadd tegyem hozzá, hogy nagyon jó lenne, és erre majd szerintem teszünk erőfeszítéseket, hogy a személyes bizonyságtételhez is nyújtsunk valamiféle segítséget a testvéreknek. Ugye sokan tudják, hogy át kell adnunk az igét másoknak, de aztán megtorpanunk, hogy hogyan adjuk át. Ott van a helyzet, lehetne beszélgetni, és nem merünk megszólalni. De mit mondjak? Hol kezdjem? Mire helyezzem a hangsúlyt? Hogy mondjam el, hogy ez a másik számára érthető és vonzó legyen? Hát ez a személyes bizonyságtétel sokszor tényleg ilyen ijesztően tud hatni az ember számára. És erre is fel kell készítenünk, és fel kell készülnünk, hogy ebben a szolgálatban is előre tudjunk lépni. És végezetül Péter megemlítette a harmadik szolgálati irányt is. Ezt kezdetben úgy nevezte, hogy az asztalok körüli szolgálat, máshol egyszerűen szolgálatként vagy gondoskodásként kerül elő. Ma erre általában úgy szoktunk összefoglaló módon utalni, hogy a szeretett szolgálat, a diakónia. Az imádság és az igehirdetés inkább szavakban végzett szolgálat. A szeretett szolgálat pedig mindaz, amit az egyik hívő ember tesz a másik hívő emberért. Ezzel kapcsolatban is egy újszövetségi példát hadd olvassak fel, Pál apostolnak a Filippiekhez írott leveléből, a 4. fejezetből. Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre, mert gondoskodtatok volna, de nem volt rá alkalmatok. Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy elégedett legyek azzal, amin van. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe. Jól lakásba és éhezésbe, bővölködésbe és nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. Mégis jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem nyomorúságomban. Azt pedig tudjátok ti is, filippiek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor eltávoztam Makedóniából, az ajándékozás és elfogadás tekintetében egyetlen gyülekezet sem vállalt velem közösséget, csak ti egyedül, mert egyszer-másszor Tesszalonikába is küldtetek szükségleteimre. Nem mintha az ajándékot kívánnám, hanem azt kívánom, hogy bőségesen kamatozzék az a ti javatokra. Átvettem mindent, és bővelkedem. Megvan mindenem, miután megkaptam Epafroditosztól, ami tőletek jött jó illatú, kedves, Istennek tetsző áldozatként. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban. Mire való a szeretett szolgálat? Hát első körben arra, hogy aki nyomorúságban él, ne éljen nyomorúságban. Hogy a szükségleteiről gondoskodjunk. Pál apostolnak nagyon sok nyomorúságban volt része. Nem csak akkor, amikor elfogták és börtönbe vetették, talán ez volt a legnagyobb nyomorúság, hiszen a börtön ellátás az nem olyan, amire azt mondanánk, hogy de szeretném kipróbálni. Ilyenkor voltak gyülekezetek, akik elküldtek hozzá valakit, és igyekeztek egy kicsit komfortosabbá tenni az életét. Máskor is voltak neki nyomorúságai. Amikor nem került börtönbe, akkor is azzal kellett szembesülnie, hogy én nappal dolgozom, végzem a lelki munkát, de miből élek meg? Éjszaka tudott Pál dolgozni, azt olvassuk, hogy készítette a sátrakat, ezeket eladta, ebből tartotta fenn magát. De azért nyilvánvaló, hogy nem ez az az élet, amit ő úgy könyvelhetett volna el, hogy egy kényelmes élet. És ekkor is kapott sokszor segítséget, küldtek neki gyülekezetek vagy magánszemélyek támogatást. Hát ma is vannak emberek, akik rászorulnak, a gyülekezetünkben is van sok-sok nélkülöző ember, akinek vagy pénze nincsen, vagy a betegsége, az időskori gyengeségei vesznek erőt, és valamiféle módon segítségre szorul. Hát a szeretett szolgálat első körben ezeknek a szükségleteknek a betöltését tűzi ki célul. Nagyon fontos további cél, hogy ez a fajta szolgálat elmélyíti a szeretet kapcsolatot. Mert amikor azt látjuk, hogy valaki segít nekünk, úgy segít nekünk, hogy neki ez nem lenne kötelessége. Egyszerűen odaáll, mert segíteni akar, akkor átérezzük azt, hogy tényleg ilyen az Isten gyülekezete. Hogy Jézus Krisztus létrehozta ezt a szeretet kapcsolatot. Pál apostol is ezért beszél ilyen hosszan. Nem csak annyit mond, hogy köszi, megkaptam, most már jól vagyok, hanem hogy annyira jó, hogy gondoltatok rám. Hogy a szívetekben hordoztok, és én is hordozlak titeket a szívemben. Hát manapság is lehet ezt tapasztalni, hogy valakinek valamilyen segítséget nyújt a gyülekezet, talán nem is olyan nagyon sokat anyagilag, és mégis azt látjuk, hogy az az ember kivirul, mert neki sokkal fontosabb az, vagy legalább ugyanolyan fontos, hogy valaki gondolt rá, hogy valahol őt számon tartják és szeretik. És megjelenik itt a szeretett szolgálat kapcsán a missziónak a kérdése is. Ugye ez a gyülekezet, a filippi gyülekezet számon tartotta Pál apostol munkáját. Tudta, hogy az a segítség, amit neki küldenek, az egyben a missziót is elősegíti. Hát ma is meggyőződésem, hogyha nem is misszionáriusokat támogatunk mindig, de az a támogatás, amit eljuttatunk valahova, és ami talán mások számára is nyilvánvalóvá válik, külsősök számára, annak van egy bizonyságtevő ereje, és hozzájárul a misszióhoz. Térjünk rá most megint önmagunkra egy kicsit közelebbről. Ugye szeretett szolgálat régóta működik a gyülekezetünkben. van főállású diakónusunk. Nem csak most, hanem régebben is volt már. Vannak olyanok, akik diakóniai lelkületű emberek, munkatársak, és szintén támogatják az ő szolgálatát. Létrehoztuk a gyülekezeti ebédet, aminek szintén van egy diakóniai jellegű vonatkozása, bár otthon is tudnánk enni, de nyilván ez is egyfajta segítség mindannyiunk számára, hogy most nem kell főzni. Vagy ha nincs miből, akkor itt is tudunk ebédelni. Mindig is voltak karácsonyi csomagjaink, vagy másfajta ajándékcsomagjaink, és mindig is működött a személyes diakónia a gyülekezetben. Amiről talán nem is tudunk, de egyik ember odafigyel a másikra és segíti őt. Hát nézzük, mi a helyzet jelenleg. Mert ugye eddig a múltról beszéltem. Hát ez a rendszer mind a mai napig működik, ugyanakkor elmondható, hogy amiként a gyülekezeten kívül az életben vannak komoly változások, ezek valamilyen formában megmutatkoznak nálunk is. Nagyon úgy tapasztaljuk, hogy az embereknek egyre kevesebb idejük van. Egyre kevesebb lehetőségük van sokszor arra, hogy személyesen részt vegyenek akár ebben a munkában. Lehet, hogy azok, akik idősebb generációhoz tartoznak és megéltek nehéz időket, nem is értik, hogy miért van ez így. Idősektől sokszor hallom, hogy hát mi megéltük a második világháborút, romokban hevert az ország, mi azt felépítettük, és még a saját életünket is irányítottuk. Hát akkor ma nem sokkal könnyebb a fiataloknak? Hát az a helyzet, hogy minden megbecsülésünk az időseké, ugyanakkor ma sem könnyebb, mint régen volt. Manapság mondjuk egy munkahely sokkal többet elvár az emberektől. Ez a tapasztalat. Mert ha az ember nem áll fel, már pedig sokszor nincs lehetősége csak úgy felállni a munkaasztaltól, akkor nem 8 óráig fogják bent tartani, hanem ha lehetne 16 óráig is bent tartanák. Mert ilyen világban élünk. Egyre több a stressz az embereknek az életében. Hallottam olyan gyülekezetről, most ez nem annak a helye, hogy szörnyűködjünk, csak hogy lássuk a változásokat, ahol sok-sok diakóniai jellegű szolgálatra lenne szükség, gyülekezeten belül és kívül egyaránt, és azt mondják a testvérek, hogy én ezt nem tudom felvállalni, egészen egyszerűen nem tudok mikor oda menni. De tessék, itt van pénz, menjen a szolgálat. És megy a szolgálat, mert van rá pénz, de azért ez mégsem ugyanaz. És már egyszer találkoztam itt a gyülekezetünkben is ugyanezzel a jelenséggel, hogy én nem tudok oda menni, de leteszem, megfizetem, menjen a dolog. És ebben van egy rész, amit nagyon is meg lehet becsülni, hogyha máshogy nem, akkor legalább így próbálunk hozzájárulni a dolgok menetéhez. Ugyanakkor a jövőre nézve nagyon jó lenne, hogyha valamit tudnánk változtatni ezen. Ha kicsit újra visszatérnénk a személyességhez. Ha oda tudnánk állni, és azt mondanánk, hogy én is segítek a karácsonyi csomagoknak a kivitelében. Vagy ha van valami diakóniai megmozdulás, akkor én is oda megyek, és két kézzel teszek érte valamit. Mert igazából így lehet gyakorolni a szeretetet mások iránt. Hát ez a három fő irány áll előttünk. Tehát az imádság szolgálata, sokszor ez egy megelőző szolgálat, az ige hirdetésnek a szolgálata, és a szeretet szolgálat. A kiosztott lapon feltettem néhány kérdést, amit tovább lehet gondolni akár önmagunkban, akár házi csoportokban. Ezeket most hadd olvassam fel. Gondoljuk végig a három fő szolgálati irányvonal alá tartozó konkrét szolgálati lehetőségeket. Kiket hordozzunk imádságban, és mit kérjünk számukra? Kiknek és hogyan tegyünk bizonyságot Isten szeretetéről? kik szenvednek fizikai szükséget, és mit tegyünk értük. Illetve hadd olvassam fel a bátorítást is, ami Jézustól származik. Ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére, a 298. dicséretünk 10. versét énekeljük el. Imádkozzunk. Urunk, amikor itt jártál ezen a földön, azt mondtad, hogy nem azért jöttél, hogy neked szolgáljanak, hanem hogy te szolgálj és életedet add. Köszönjük, Urunk, hogy ezt a csodálatos szolgálatot te betöltötted, és elmondhattad végül ott a kereszten, hogy elvégeztetett. Urunk, olyan jó látni, hogy számunkra már van bűnbocsánat, van megújult élet, és van örök élet. Mindent megszereztél számunkra. Urunk, szeretnénk a te jóságodat valamiféle módon meghálálni. Nem törleszteni, hiszen arra mi képtelenek vagyunk, nem is kell azt megfizetnünk, mert te nem azért szolgáltál, hogy mi azt megfizessük, mégis szeretnénk a hálánkat kifejezni irántad azáltal, ahogyan neked szolgálunk. Kérünk, Urunk, hogy ezt a vágyat ültesd el mélyen a szívünkben, hogy hadd tudjunk neked szolgálni valamiféle módon. Akár imádság által, akár az ige hirdetés szolgálata, akár a szeretet szolgálat által. Köszönjük, Urunk, hogy ha bár nem mindegyiket bíztad ránk, hogy az legyen, ami minden feladatunk egyszerre, de valamihez mégis adtál nekünk elhívást, kérünk, Urunk, segíts, hogy megtaláljuk a szolgálatunkat. Kérünk, Urunk, hogy légy azokkal különösen, akik betegségben szenvednek, akik elveszítették az erejüket, akiknek különösen így a téli időszakban nehezebb. Kérünk, Urunk, hogy állj melléjük, te erősítsd őket testileg, lelkileg. És kérünk, Urunk, hogy hozd el a gyülekezetbe azokat is, akik jelenleg talán csak otthon tudják hallgatni az ige hirdetést. Kérünk, Urunk, hogy légy velünk az előttünk álló időszakban. Köszönjük, Urunk, az advent ünnepét, hogy ilyenkor elcsendesedhetünk és készülhetünk a te eljövetelednek ünnepére. Kérünk, Urunk, hogy áld meg számunkra ezt az időszakot, csökkentsd az életünkben a stressznek a mennyiségét, add, hogy minden nap tudjunk veled megfelelő mennyiségű és minőségű időt eltölteni. Kérünk, áld meg a mi felkészülésünket itt a gyülekezeten belül is, áld meg a programjainkat, szolgálatainkat, hadd tudjunk épülni benned, és építeni másokat is. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük az Úr elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.